Pál második levele a korintusiakhoz, 5. fejezet. Pál korábban arról írt a korintusiaknak, hogy folyamatosan szembe kell nézni a halállal Jézus Krisztus ügyéért. De mégis minden veszély és megpróbáltatás ellenére nem esett kétségbe, mert megfelelően tekintett a halálra. Úgy érzem, ez minden hívő számára elengedhetetlen, mindnyájunknak helyesen kell látnunk azt, hogy mit is jelent a halál Isten gyermekei számára. Mivel azonban sokszor helytelenül látjuk ezt a kérdést, hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor valaki meghal, hogy jaj, de szörnyű, hiszen még olyan fiatal volt, de szomorú ez, még előtte volt az egész élet. Mintha Isten gyermeke számára a halál valamiféle tragikus esemény lenne. Pál is sokszor került már közel a halálhoz, mégsem esett kétségbe, mert tudta, hogyha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Ezt olvashatjuk a 2. Korintus 5.1-ben. Pál tehát felismeri, hogy az igazi énünk a lelkünk, amely persze egy fizikai testben lakozik, egy földi hajlékban, amelyet Pál sátornak nevez. A sátorról az embernek általában nem egy állandó lakhely jut eszébe, mert az inkább csak egy ideiglenes szálláshely, és bizony fontos, hogy a saját testünkre is így tekintsünk, mint egy sátorra, amely semmiképpen sem állandó lakhelye a lelkünknek. A lelkünk itt a földön ebben a földi sátorban lakik, miközben Isten már készíti számunkra a mi örökkévaló mennyei házunkat. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, vagyis amikor meghalunk és testünk porrá lesz, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Vegyük észre tehát, hogy a földi sátrunk múlandó, ezzel szemben a mennyei hajlékunk örökkévaló. Jelenlegi földi testem szüleim génjeinek kombinációjából vált ilyenné. Örököltem olyan géneket, amelyek meghatározták, hogy barna színű legyen a szemem, és sajnos olyanokat is, amelyek jóvoltából mostanra szinte már egy szál hajam sem maradt. Tehát a szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem bizonyos géneket, és ezek kombinációjából alakult ki ez a fizikai megjelenésem. Azonban Ádámtól is örököltem egy bűnös természetet, amely nem közvetlenül Istentől jött. A jó hír azonban az, hogy vár rám már egy új hajlék, amelybe beköltözhetek. Ez egy Istentől való hajlék, amelyet Isten maga épített nekem, és ez örökkévaló. Isten gyermeke számára tehát a halál annyit jelent, hogy elhagyjuk ezt a földi sátrat, amely már elhasználódott, és beköltözünk csodálatos új hajlékunkba, egy örökkévaló mennyei házba, amelyet maga Isten készített a számunkra. Ne feledjük, hogy mit mondott Jézus tanítványainak a János evangéliumának 14. fejezetében. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? Erről az embernek óhatatlanul is Los Angeles fényűző negyede a Beverly Hills jut eszébe, és azok a gyönyörű villák, amelyeket ott láthatunk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ránk is ez vár, hogy az Úr kézen fog bennünket, végigvezet a dicsőség útján, aztán jobbra befordulunk a Halleluja utcába, és majd a bal oldalon megpillantom majd ezt az impozáns fehér villát csodálatos oszlopokkal. Akkor az Úr majd odafordul hozzám, és azt mondja, tessék, ez a te új hajlékod. Bizony nem ez történik majd, még akkor sem, hogyha ezzel a kijelentésemmel csalódást kell okozzak neked. Az új testemnek ugyanis, amelyet Istentől kapok, nem lesz szüksége alvásra, és akkor miért lenne szükségem hálószobákra? Az az örökkévaló hajlék, amelyre Isten utal, nem egy szószoros értelemben vett ház, hanem az én új testem, amit Istentől kapok. Most tehát még sátorban lakom, egy napon azonban majd beköltözöm egy mennyei házba. Ha majd egyszer azt olvassátok a helyi újságban, hogy én, vagyis Chuck Smith pásztor tegnap este meghalt, ne higgyétek el. Ez a közlés ugyanis meglehetősen hiányos. A valóságnak megfelelő hír valahogyan így hangzana. Tegnap este Chuck Smith pásztor kiköltözött ütött-kopott sátrából, és beköltözött egy gyönyörűséges vadonatúj házba. Ezért tehát nem kell miattam szomorkodnotok, hiszen én végre kiköltözhettem a viharvert sátramból, és beköltözhettem az örökkévaló mennyei házamba, amelyet Isten elkészített számomra. Erről szól a halál Isten gyermeke számára. Ezért mondja Pál, hogy ti azt gondoljátok, hogy én amiatt aggodalmaskodom, hogy megkötöznek Krisztusért? Én kész vagyok Krisztusért meghalni is. Pál ugyanis megértette, hogy mit jelent Isten gyermeke számára a halál. Tulajdonképpen egy költözést. Ezt fejti ki részletesebben a 2. Korintus 5.2-től kezdődően. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni mennyből való hajlékunkat. Mi tehát sóhajtozunk ebben a testben, amely elfárad, amely gyenge, és amely érzi a fájdalmat. A Róma 8.22-től ezt írja Pál. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Ebben a testben tehát sóhajtozunk, vágyakozunk ugyanis már felölteni mennyből való hajlékunkat. Hogyha le is kell vetköznünk, ne bizonyuljunk mezítelennek. Ez a kijelentés teljes mértékben kizárja annak a lehetőségét, hogy halálunk pillanatában lelkünk mint egy álomba szenderül. Nem ezt jelenti a halál állapota. Pál ugyanis a következőképpen folytatja. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni. Tehát Pál azt mondja, hogy mi nem szeretnénk egy test nélküli lélekké válni. A buddhizmus követőinek éppen az a célja, hogy egy napon eljussanak a nirvána állapotába, mert véleményük szerint minden problémánk a testünk miatt van, és ezért reménykednek abban, hogy a lélekvándorlás során, ahogy egyik testből eljutnak a másikba, végül sikerül teljes mértékben elhagyniuk testüket, egyé válva az úgymond örökkévaló lélekkel. A keresztények reménysége azonban nem ebben rejlik. Mi egy napon kiköltözünk ebből a kiöregedett sátorból, és beköltözünk az Istentől való mennyei házba. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, vagyis nem szeretnénk test nélküli lélekké válni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Bizony elég nehéz megértenünk, hogy mi történik azoknak a hívőknek a lelkével, akik még az elragadtatás előtt halnak meg. A lelkük már az Istennel van, a testük pedig a sírban várja a megújulását. Érdekes, hogy amikor Pál a feltámadással foglalkozik, a korintusiakhoz írt első levelében, akkor a feltámadást egy maghoz hasonlítja, amely a földbe elvetve addig nem kell életre, amíg el nem rothat. Ezt látjuk az 1 Korintus 15.36-ban. Ezután pedig Pál valami nagyon érdekeset mond. Amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a puszta magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Sokan azt hiszik, hogy abban a testben támadnak fel, amelyben most is élnek itt a földön. De én személy szerint egy sokkal újabb testmodellre vágyok. Nem azt várom, hogy megújuljon ez a testem, hanem hogy egy teljesen újat kapjak. Kész vagyok már arra, hogy kiköltözzem ebből a sátorból, és beköltözzek az új hajlékomba, amely Istentől van, és nem emberi kéz alkotta. Ennek kapcsán hadd említsek meg néhány igerészt. Ezek közül az egyik az 1 Tesszalonika 4-ben található. Sokak számára kérdések merülnek fel ezzel az igerésszel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy Pál itt a feltámadási sorrendről beszél. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, vele együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és mindenkor az Úrral leszünk. Egyeseket összezavar ez, és úgy gondolják, hogy ha most meghalunk, lelkünk Istennél lesz, de azon a napon visszatér és újra beköltözik földi testünkbe a feltámadásunk pillanatában. Számos ateista gondolkodású ember erre alapozva megpróbálta nevetségessé tenni a feltámadás elképzelését. És íme egy gyakori vesszőparipájuk. Ha valaki szívátültetésen esik át, a feltámadáskor ki kapja meg azt a szívet? Az, aki eredetileg volt, vagy az, akin a szívátültetést elvégezték? Vagy egy másik példa, amit gyakran említenek. Az emberi test molekulákból és különféle kémiai elemekből épül fel. Ugyanaz a 17 elem, amely a talajt alkotja, a mi testünkben is megtalálható. Amikor a lelkünk halálunk pillanatában kiköltözik a földi testünk szépen lassan felbomlik, mondhatni, hogy a talaj részévé válik, hiszen porból vagyunk és porrá leszünk. Ezt írja az ige, de nem a lelkünkről, hanem a testünkről szól. Régen a Vadnyugaton, amikor lelőttek valakit, azon a helyen temették el, ahol meghalt. Teste pedig felbomlott, és a talaj részévé vált. Sírja fölött kezdett kizöldülni a fű, és a fű gyökerein keresztül magába szívta azokat az elemeket, amelyek korábban az ember szervezetének részét képezték, és holttestének felbomlásával kerültek a talajba. Tételezzük fel, hogy azon a területen tehenek legelnek, lelegelik azt a füvet is, így a lelőtt ember szervezetéből származó elemek most már a tehén szervezetébe kerülnek. Sőt, a tehén szervezetén keresztül belekerülnek a tehén tejbe is, amit mások megisznak. Úgyhogy azok az elemek, amelyek korábban egy ember testéből kerültek ki, most egy másik ember testébe kerülnek, és annak részévé válnak. A kérdés tehát az, hogy ki kapja meg ezeket az elemeket a feltámadáskor. Azt is szokták mondogatni, hogy minden hetedik évben megújul a testünk. Sejtek halnak el, és új sejtek jönnek létre. Így kémiai szempontból minden hetedik évben új testünk lesz. Úgyhogy egy másik kérdés is felmerül. A feltámadáskor az elmúlt 50 év 7 teste közül melyik testemet kapom meg? Ugye ha választhatnék, akkor mindenképpen azt a testet választanám, amellyel 25-30 évvel ezelőtt rendelkeztem, sőt, ha tényleg választhatnék, akkor igazából azt a testemet választanám, amellyel még a térdsérülésem előtt rendelkeztem. Egyetemista koromban ugyanis amerikai focizás közben megsérült a térdem. Természetesen ez az eshetőség akkor állna fent, ha valóban ki kellene választam azt a földi testet, amelyet lelkem lakhelyének szánnék a feltámadás utánra. De erre semmi szükség, mert nem a földi testemet kapom vissza. Egy örökkévaló hajlékot kapok, amelyet nem emberi kéz alkotott, hanem Isten. A tesszalonikai hívőket nagyon aggasztotta Pálnak az a tanítása, mely szerint Jézus Krisztus visszatér egy napon, hogy megalapítsa az ő királyságát, mert Pál távozása után meghalt néhány hívő közülük, a többiek pedig amiatt kezdtek el szomorkodni, hogy milyen szörnyű is ezeknek az elhunyt testvéreknek, hiszen meghaltak még azelőtt, hogy Jézus Krisztus visszatért volna. A tesszalonikaiak gondolkodása szerint ez azt jelentette, hogy az elhunyt testvérek nem élvezhetik majd Jézus királyságát. Pál tehát az 1 Tesszalonika 4-ben a feltámadásról szóló igerészt vigasztalásul írja azoknak, akiket nagyon aggasztott, hogy szeretteik meghaltak, még mielőtt Jézus Krisztus visszajött volna, hogy megalapítsa az ő országát. Pál tehát a következőket írja az 1 Tesszalonika 4.13-ban. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és hogy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ahogy hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Az igéből tudjuk, hogy Jézus visszajön az övéiért a felhőkben. Amikor tehát Krisztus újra eljön, azok, akik már meghaltak, visszatérnek vele együtt, Majd pedig Pál hozzáteszi a 15. versben, hogy azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Isten az időzónán kívül áll, mi pedig az idő dimenziójában élünk, és egy idősíkon mozgunk. Egy napon azonban én is kilétek majd az idő dimenziójából, és a halálom pillanatában egy örökkévaló világba lépek be, amely az idő dimenzióján kívül áll. Az örökkévalóságban nincsen múlt, jelen és jövő. Az örökkévalóságban csak jelen van. Isten is ezt próbálta érzékeltetni a nevével, amikor azt mondja, hogy én vagyok. Mi azonban itt a földön mindig annyira időben gondolkodunk, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy valaminek ne legyen kezdete és vége. Az időtlenség elképzelését az elménk egyszerűen képtelen felfogni. De akkor majd megértjük mindezt, amikor belépünk az örökké való világba, amelyben minden a jelenben van, amely magába foglalja a múltat és a jövőt is, és így egyszerre láthatom a jelent és a jövőt úgy, ahogyan most Isten látja, aki az időn kívül áll. Isten be is bizonyította már nekünk azt, hogy egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, hiszen az igében olyan eseményeket is említ, amelyek majd a jövőben történnek meg. Isten úgy utal ezekre az eseményekre, mint amelyek már megtörténtek, azért, mert ő már látja ezeket, hiszen ő a múltat, a jelent és a jövőt is egyben látja. Isten például Izsákról is úgy beszélt már a születése előtt, mintha már létezne. De Isten ezt megteheti, mert az időn kívül áll, úgyhogy amikor ő lát valamit, akkor már azt is látja, ami a jövőben következik. Tehát az ő szemszögéből Izsák már akkor megszületett és életben volt, amikor a földi időszámítás szerint Izsák még nem jött a világra. És Isten előre látta azt is, hogy Izsák majd Rebekát veszi feleségül, és minden további eseményt is ugyanígy előre tudott. Ez engem nagyon bátorít, mert amikor Isten rám tekint, akkor rólam úgy beszél, mint aki már megdicsőült a múltban. Természetesen a földi idő szerint ez még nem valósult meg, de az ő szemszögéből már igen. Ő engem már lát ebben az állapotomban, és ez csodálatos. Olyan nagy áldás tudni azt, hogy Isten már tisztában van az én jövőmmel kapcsolatban, és ezért, amit előrejelez, az úgy is lesz. Visszatérve tehát arra, amit korábban mondtam, halálom pillanatában én kilépek az idő dimenziójából, és belépek az örökké valóságban, ahol minden a jelenben van. Úgyhogy azok is, akik már meghaltak, beléptek az örökké valóságba, kiléptek az idő dimenziójából, ahol minden a jelenben van, vagyis minden beteljesedett már. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. A lélek tehát a zálog egyfajta foglaló, amely megmutatja nekünk azt, hogy Isten komolyan gondolja az ígéreteit. Olyan ez, mint amikor letesszük a foglalót a házra, vagy adunk egy előleget az autóra, amelyet meg szeretnénk vásárolni, hogy biztosítsuk a tulajdonost afelől, hogy mindenképpen szeretnénk, ha ez a tranzakció megvalósulna. Isten megmutatta, hogy üdvösségünket komolyan gondolja, és hogy valóban magához vesz majd bennünket. Azzal igazolta szándékának komolyságát, hogy már most odaadta nekünk az ő szent lelkét. Pál is ezt mondja az Efezus 1.14-ben. Isten eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. 2 Korintus 5.6. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Erre vágyom én is, addig azonban ez a test az én otthonom. Pál is ezt mondja magáról, hogy igen, én még nem lakom Isten örökkévaló országában, de legszívesebben kiköltöznék a testből, és hazaköltöznék az Úrhoz. A halál tehát lehetővé teszi a lelkem számára, hogy kiköltözzön ebből a földi testből, és hogy beköltözhessen a mennyei házba, ahol majd mindörökre az Úrral lehet. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Az én vágyam tehát az, hogy az életem kedves legyen az Úr előtt, és hogy Jézus ezekkel a szavakkal fogadjon majd, amikor beköltözöm az új, örökkévaló mennyei házamba. Jól van, jó és hű szolgám! Ha kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomájára! Pál is azt írja a Filippi 1:20-ban, ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Azt mondja tehát, hogy akár életben maradok, akár meghalok, mindegy. A lényeg az, hogy Krisztus dicsőüljön meg én bennem. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Amiről itt Pál ír, azt nem szabad összekevernünk azzal az eseménnyel, amelyről János ír a Jelenések 20-ban, amikor a bűnösöknek kell majd megjelenniük Isten nagy fehér trónusa, vagyis ítélőszéke előtt, hogy megítéltessenek. Teljesen más ez, mint amikor a hívők Isten ítélő trónusa elé járulnak, amely az olimpiai zsűri ülőhelyéhez hasonlítható. Az ókori olimpiák alkalmával ugyanis a győztes sportolók ehhez az ítélő trónhoz járultak, itt gratuláltak nekik ugyanis, és itt helyezték a fejükre a babérkoszorút, ami értelemszerűen annak a jele volt, hogy kiválóan szerepeltek saját sportágukban. Abban az időben még nem volt arany, ezüst vagy bronzérem, hanem babérkoszorút vagy olajfaágból készült koszorút kaptak, ami sokkal múlandóbb volt napjaink érmeinél. Erről ír Pál az 1 Korintus 9:25-ben. Azt mondja, hogy ezek a versenyzők fegyelmezetten készülnek, fáradtságot nem ismerve, mindenben önmegtartóztatóak azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek. Pál azonban hozzáteszi, hogy mi azért fáradozunk, hogy hervadhatatlan koszorút kapjunk. És bizony érdemes példát vennünk azokról a sportolókról, akik fegyelmezetten, lelkiismeretesen készülnek a versenyre, hogy elnyerhessék azt a koszorút, amely oly hamar elhervad. Mi pedig gyakran igen könnyelműen futunk előre, és félváról vesszük azt a versenyt, amelyben pedig hervadhatatlan koszorút kaphatnánk jutalmul. A Biblia is arról tanít, hogy a mi cselekedeteink tűzben próbáltatnak majd meg. Az 1 Korintus 3:12-ben azt látjuk, hogy aki fából, szénából vagy szalmából építkezik, annak a munkája porráig. Azokért a cselekedetekért pedig, amelyek nem égnek meg a tűzben, jutalmat kapunk. Nagyon sok Jézus nevében tett dologért nem jár majd jutalom a mennyben. Jézus a hegyi beszédében, a Máté 6:1-ben a következőket mondja. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. A cselekedeteink tehát megítéltetnek egy napon. Ekkor nyilvánvalóvá válik, hogy miből készültek, és milyen indítatásból hajtották őket végre. És Jézus azt mondta, hogy mindez arra is vonatkozik, ahogy imádkozunk, ahogy adakozunk, és ahogy lélekben járunk. Hiszen kétféleképpen imádkozhatunk. Egyrészt úgy, hogy lássák azt az emberek, és mindenki előtt nyilvánvalóvá váljon, hogy mi mekkora imaharcosok vagyunk, és ezzel lenyűgözhetjük az embereket, és kivívhatjuk elismerésüket. De imádkozhatok Istenhez otthon a szobám magányában is. Ilyenkor nem az érdekel, hogy az emberek halljanak és lássanak engem imádkozni, hanem az a fontos számomra, hogy beszélhessek Istennel. Ha tehát én azért imádkozom, hogy lenyűgözzem az embereket, és hogy mindenki azt mondja rólam, hogy az imádság hatalmas embere vagyok, Jézus azt mondja, hogy már megkaptam jutalmamat, mert valóban mindenkit sikerült lenyűgözzek. Ehelyett Jézus inkább ezt tanácsolja nekünk a Máté 6:6-ban. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Bizony legyünk óvatosak, mert sokféle módon hívhatjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy micsoda odaszánt ima életünk van. Már a hanghordozásunk is nagyon sok mindent elárul, mert amikor szellemi dolgokról beszélünk, hirtelen egy egészen különleges, átszellemült kifejezés ül ki az arcunkra, persze nagyon is szándékosan. Ezzel csak az a probléma, hogy ha én ezt teszem, akkor az Istentől kapott jutalomtól fosztom meg magam. A cselekedeteim tehát egy napon megítéltetnek, amikor majd ott állok Isten előtt, és a tűz próbálja meg a tetteimet. Amelyeket helytelen motivációból hajtottam végre, azok megégnek. Azokért pedig, amelyeket nem emészt meg a tűz, jutalmat kapok majd Istentől. A mennyben betöltött pozíciómat majd nagyban meghatározza az is, hogy mennyire voltam hűséges azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten itt a földön az életembe helyezett. Mindezt azonban nem szabad összekevernünk az üdvösség ajándékával. Az üdvösséget ajándékba kapjuk Istentől, ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük. Efezus 2:8, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Azt tehát, amiről eddig beszéltünk, nem összetévesztendő az üdvösség ajándékával, bár sok ember ezt a kettőt valóban összekeveri. Semmit sem tudok tenni annak érdekében, hogy kiegészítsem az üdvösségemet. Az üdvösségem úgy, ahogy van, tökéletes. És Jézus Krisztusban én is tökéletesen igaz vagyok. De a cselekedeteim megítéltetnek majd Isten ítélőszéke előtt, hogy jutalmat kapjak azokért, amelyek kiállták a tűz próbáját, bár az is lehet, hogy nem kapok majd jutalmat, mert cselekedeteimet nem helyes indítatásból tettem, és ezért azok megégtek. Isten tehát megítéli cselekedeteinket, és azon a napon mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája megmarad, jutalmat fog kapni. Akié pedig megég, az kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Ezt olvashattuk az 1 Korintus 3-ban. 2 Korintus 5:10. Mert mindnyájan leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét. És szeretném, ha itt megállnénk egy pillanatra, mert szerintem nem is igazán értjük, hogy mit jelent félni az Urat. Én éveken keresztül féltem attól, hogy Isten bántani fog. Mindez azért volt, mert helytelen volt a róla kialakított képen. Most inkább már attól félek, hogy megbántom az Urat, és azt hiszem, hogy ezt jelenti az Úr félelme. Félek attól, hogy megbántom őt azáltal, hogy nem teszem meg azt, amit kér tőlem, hogy nem engedem megvalósulni az ő vágyait az életemben. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek. Azok a hamis tanítók, akik Pált követték Korintusba, megpróbálták Pál tekintélyét aláásni. Ezek judaizálók voltak, és olyanok, akik becsmérelték azt a kegyelmet, amelyről Pál tanított, és meglehetősen sértő dolgokat mondtak Pálról. Pál azonban erre a következőket válaszolja a 2 Korintus 3:1-ben. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Pál tehát azt mondja, hogy ti a korintusi gyülekezet vagytok az én ajánló levelem. A ti hitetek Jézus Krisztusban tanúskodik szolgálatom hitelességéről, és ez szentesíti az én apostoli mi voltomat. Pál ezt a gondolatot viszi tovább az 5. fejezet 12. versében, amikor ezt írja. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekvésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Pál ezt azoknak írja, akik hűségesen kitartottak mellette, akik barátai voltak. Mindezt azért írja nekik, hogy tudjanak majd mit mondani azoknak, akik mindenféle őrült történeteket mesélnek Pálról, és csak a látszattal dicsekednek. Sajnos napjainkban is találkozhatunk ilyen emberekkel, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Az ilyen emberek őrültnek tartották Pált. Nagyon érdekes, hogy Pált már más helyzetekben is sokszor tartották őrültnek. Emlékezzünk csak vissza az apostolok cselekedeteire. A 26. fejezetben, amikor Pál Agrippa király előtt tartott beszédet, a 24-es versben Festus hirtelen felkiált és azt mondja: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz! Pál azonban ezt mondja a 2 Korintus 5.13-ban. Ha ugyanis révületbe estünk, a görög eredetiben szereplő szó értelmét talán jobban visszaadja a Károli fordítás, amely ezt írja: ha azért bolondok vagyunk. És itt Pál egy olyan valakire gondolhat, aki eszelős, aki önmagával beszélget, mintha egyszerre több személyiség lenne. Pál tehát azt mondja: ha azért bolondok vagyunk, az Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Pál tehát ezzel válaszol az őt ért vádakra, majd a 14-es versben így folytatja: mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Pál tehát úgy utal Jézus Krisztus szeretetére, mint az életben megjelenő kényszerítő erőre. Itt nem igazán a szolgálat motivációjára utal, bár számos tanító ezt az igerészt így értelmezi. Amikor Pál Isten szeretetéről beszélt, mindig egyetlen dologra gondolt: Krisztus keresztjére. Isten egyetlen mindent elsöprő módon bizonyította az embereknek irántuk való szeretetét. Úgy, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy meghaljon a mi bűneinkért a kereszten. És mindig, amikor Isten szeretné nekünk újra megmutatni irántunk való szeretetét, akkor a keresztre mutat. Az 1 János 4.10-ben ezt olvashatjuk: ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Róma 5.8. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretetével tehát mindig összekapcsolódik Krisztus halála. János 15.13. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Amikor tehát Pál azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket, akkor megint csak eszébe jut Krisztus kereszthalála, amelyet értünk szenvedett el. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Krisztus szeretete tehát erre a következtetése juttat bennünket. Mivel mindenkiért meghalt, ezért ez azt mutatja, hogy minden ember halott volt. Az Efezus 2.1-ben ezt írja Pál: titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Róma 3.23. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezékiel 18.4. Annak a léleknek meg kell halnia, aki vétkezik. Ha tehát az ige igazat állít, akkor el kell fogadjuk, hogy megtérését megelőzően minden ember halott lelki értelemben. Ez azt jelenti, hogy az ember el van választva Istentől. A János 11.26-ban Jézus azt mondja: aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ezért mondom, hogy ne higgyetek az újságoknak, ha azt olvassátok majd, hogy meghaltam. Mert nem haltam meg. Hiszen Isten gyermekeként nem halok meg soha. csupán elköltözök, és Istennek hála, hogy soha nem leszek elválasztva Istentől, Jézus Krisztusnak köszönhetően, aki meghalt értem a kereszten. Soha egyetlen percre sem kell távol legyek Istentől. Az igazi halál az Istentől való elválasztottság. A fizikai halál az, amikor a lelkünk külön válik a testünktől. Azonban nem ettől kell igazán félnünk, hanem attól, hogy a mi lelkünk Istentől távol, Istentől elválasztva lesz egy örökké valóságon át. Ez az, ami igazán félelmetes. De milyen érdekes, hogy a világban gyakran megfordul a sorrend. Az emberek inkább a fizikai halállal vannak elfoglalva, a szellemi értelemben vett halállal pedig mit sem törődnek. Jézus a Máté 10:28-ban a következőket mondja. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Mindezek fényében tehát arra a logikus következtetésre jutunk, hogy ha Jézus Krisztus minden emberért meghalt, akkor minden ember halott volt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Meg kell említenünk, hogy ahogy beszélhetünk fizikai halálról és szellemi értelemben vett halálról, így élhetünk a test szerint, és élhetünk a lélek szerint is. Mi, akik megtértünk, átmentünk a halálból az életbe, Jézus Krisztus munkájának eredményeként, és a Szentlélek bennünk elvégzett munkájának köszönhetően. Az Efezus 2:1-ben azt írja Pál. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Az új életemnek új középpontja van, mégpedig nem más, mint Isten. A régi életem középpontja én voltam, saját magam. Jézus azonban meghalt értem, hogy többé ne önmagamnak éljek, hogy többé ne egy én központú életet éljek, amely a testem szükségleteinek kielégítéséről szól, hanem egy olyan életet, amelynek középpontjában Isten áll. És a célom többé nem a saját testi vágyaim kielégítése kell legyen, hanem az, hogy Istennek tetsző életet éljek. Korábban azonban én is a test szerint éltem, a test kívánságai irányították az életemet. A testies élet azonban testies gondolkodást szül. Ilyenkor az elmém a testem irányítása alatt áll, és ezért a testem szükségleteivel vagyok elfoglalva. Azzal, hogy mit egyek, mit igyak, és hogy mit vegyek fel aznap. Ha azonban egy Isten központú életet élek, akkor a gondolkodásom is a lélek szerint való, akkor az Isten és az Istennel való kapcsolatom jár a fejemben. Olyankor azzal vagyok elfoglalva, hogy őt dicsérjem, és hogy tudatában legyek az ő jelenlétének. És milyen csodálatos is az, amikor gondolkodásunk a lélek szerint való. Olyankor ezerszer kékebb az ég, és mindennél zöldebb a fű, és az ember valahogy mindenben felfedezi Istent, és olyan dolgokat lát meg, amit korábban nem. Felfedezzük a virágok szépségét, a színek pompáját és az elbűvölő illatokat. Mindennél inkább tudatosítjuk tehát, hogy Isten velünk van, és felfedezzük, amit Pál is mondott az Apcsel 17:28-ban, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A lélek szerinti gondolkodás tehát egy lélek szerinti életből fakad, amely Istent helyezi a középpontba, és amely a lélek irányítására támaszkodik. Ezért halt meg értünk Krisztus, hogy kiszabadítson bennünket a bűn és a romlottság fogságából, és saját testiességünk rabságából, hogy egy teljesen új életet élhessünk, egy lélek szerinti életet. Mert a testies gondolkodás a halálra vezet, a lélek szerinti gondolkodás azonban örömet és békességet eredményez. Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezért mondja Pál apostol a Filippi 2:21-ben, hogy mert nekem az élet Krisztus. A Galata 2:20-ban pedig Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, Az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki meghalt értünk és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Pál tehát azt mondja, hogy régen ő is test szerint ismerte Krisztust, az ő szemében ugyanis Krisztus nem volt más, mint egy új csoportosulás Isten káromló vezetője, amely ráadásul veszélyt jelentett a judaizmusra nézve. Pál pedig ennek fényében maga is arra törekedett, hogy az újonnan megjelenő csoportosulást még csírájában elfojtsa. Régen tehát ő is test szerint ismerte Krisztust, most azonban már nem így ismeri őt, hanem a lélek szerint, akitől életet és erőt kapott. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ezek nagyon pozitív, bámulatos kijelentések. János leveléből megtudhatjuk, hogy gyakran előfordulhat, hogy az ember mond valamit, az élete azonban nem áll összhangban azzal, amit mond. Semmi akadálya annak, hogy az ember egészen bámulatos kijelentéseket tegyen. De vegyük csak észre, hogy János az első levelében folyamatosan arról beszél, hogyha valaki valamiről beszél, akkor aszerint is kell éljen. 1 János 2.6 Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Tehát ne csak mondjunk valamit, hanem éljünk is aszerint. Ha te azt állítod, hogy ő benne vagy, mégis a test szerint élsz, akkor hazudsz, és önmagadat is megtéveszted. Ugyanígy, ha valaki azt mondja, hogy szereti Istent, ami egy csodálatos kijelentés, eközben azonban utálja fele barátját, akkor hazudik. 1 János 2.9 Aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli testvérét, még mindig sötétségben van. Hiszen hogy lehet az, hogy Istent szereted, akit sohasem láttál, a saját fele barátodat azonban gyűlölöd, akit pedig Isten a saját képmására teremtett? 1 János 1.8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen bennünk az igazság. János tehát végig olyan dolgokat említ a levelében, amit az emberek mondani szoktak. Azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne gondoljuk, hogy az a fontos, amit felhangon hirdetünk. Az az igazán fontos, akik valójában vagyunk. Ne feledjük tehát, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ha azonban a régi nem múlt el, nem tudunk igazi bizonyítékot felmutatni arra, hogy Krisztusban vagyunk, függetlenül attól, hogy mit mondunk. Ebben az esetben állításaink üresek, hamisak és megtévesztőek. És az egészben az a legszomorúbb, hogy leginkább önmagunkat csaptuk be. Sokan gondolják például azt, hogy mivel rendszeresen járnak templomba vagy gyülekezetbe, ez alapján Isten majd beengedi őket az országába. Vagy egyesek úgy gondolják, hogy mivel rendszeresen adakoznak, ezáltal bekerülhetnek majd a mennyek országába. Attól azonban, hogy eljárunk templomba vagy gyülekezetbe, sőt hűségesen adakozunk, még nem lesz örök életünk. Az emberek sokszor becsapják önmagukat. Valaki például azt mondja, hogy én rendszeresen imádkozom, miért ne engedne be engem Isten az ő országába? Az Ézsaiás 59.1-ben azonban ezt olvashatjuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Amíg tehát nem kéred Istent, hogy tisztítson meg, bocsássa meg bűneidet, és amíg nem veted Istenbe a hitedet, hiába imádkozol, Isten meg sem hallja azokat. Olyan ez, mintha elvágnád a telefonzsinort, aztán felvennéd a kagylót, tárcsáznád kedvesed számát, és bár a telefonod süket, elkezdenéd mondani neki, hogy mennyire szereted, és hogy ő mennyire csodálatos. De ugye hiába mondod mindezt, ha süket a telefon. Elvágtad a vezetéket, nem jöhet közöttetek létre telefonos kapcsolat. Mivel tehát nem áll fenn ez a kapcsolat köztetek, teljesen mindegy, hogy milyen virágnyelven vallod meg neki a te szerelmedet, teljesen mindegy, hogy milyen csodálatos dolgokat mondasz neki, ez nem jut el hozzá. Így van ez az imával is. Amíg nem tértél meg, amíg bűnben élsz, tudnod kell, hogy a bűn megszakítja a kapcsolatodat Istennel. Ilyenkor pedig értelmetlen az ima, sőt, mi több, önámítás. Mert esetleg abban a hamis reményben ringathatod magadat, hogy minden rendben van. Hiszen még mindig imádkozol, bár tudod, hogy nem élsz Istennek tetsző életet, mert bűnben vagy. De azért mégiscsak imádkozol, úgyhogy biztos minden rendben van. Ezzel a fajta gondolkodással azonban becsapod önmagad. Az igében tehát azt olvashatjuk, hogy a régi elmúlt, így nem járhatunk továbbra is a test szerint, a test kívánságait kielégítve. Nem élhetünk egyszerre a test és a lélek szerint is, ez a kettő ugyanis kölcsönösen kizárja egymást. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Néhány igeverssel korábban a Galata 5.19-ben Pál felsorolja a test cselekedeteit, amelyek mindnyájunk számára túlságosan ismerősen csengenek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, stb. Stb. És Pál a Galata 5.21-ben hozzáteszi. Ezekről már előre megmondom nektek, amit korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekszenek, nem fogják örökölni az Isten országát. Fontos, hogy ezt a listát újra és újra elolvassuk, és közben imádkozzunk, és ne kerülj el a figyelmünket az se, amit Pál a felsorolást követően mond, mégpedig azt, hogy akik ezt cselekszik, nem örökölhetik Isten országát. És azt se feledjük, amit Pál a 2 Korintus 5.17-ben mond. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt. De valóban elmúlt-e a régi? Ez a kérdés. Tartsunk tehát önvizsgálatot, mert egy napon meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt, és jobb, ha most tudatosítjuk a dolgokat, hogy akkor ne ítéltessünk örök kárhozatra. A kérdésem a következő. Életednek mekkora hányadát töltöd azzal, hogy lélek szerint élsz, és mennyit azzal, hogy test szerint? Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme, új jött létre. Most tehát már minden Istentől van az életemben. Nem csupán néhány dolog. Isten nem csupán egy azon sok dolog közül, ami az életemben van, ő nem csak egy akar lenni a sok közül, ő a teljes életünket kéri tőlünk. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reát bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a szövetségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, békéljetek meg az Istennel. Egyesek azt mondják, hogy az Isten kell megbékéljen velük. Ez a kijelentés azonban így nem helyes, hiszen nem Isten volt az, aki elhagyott bennünket, nem ő fordított hátat nekünk. Nekünk kell kibékülnünk Istennel, mert mi fordítottunk hátat neki. Pál tehát azt mondja, hogy én is Krisztus követe vagyok, és Isten nevében kérem az embereket arra, hogy béküljenek meg az Istennel. Isten a szeretete által saját képmására teremtette az embert, hogy az ember ott élhessen az élet és a világosság birodalmában. Isten vágya az volt, hogy az ember vele élhessen közösségben, és megtapasztalhassa ennek a különleges közösségnek a szépségét, örömét és a dicsőségét. Az ember azonban elfordult Istentől. Ennek köszönhetően egyre inkább megtapasztalta, hogy milyen nyomorúságos, Milyen üres, milyen reménytelen az élet Isten nélkül. Isten ezért egyszülött fiát küldte el a földre, hogy meghaljon az emberek bűneiért, hogy általa az emberek megbékülhessenek Istennel, és hogy helyreálljon a kapcsolatuk. Ezért mondja Pál, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Térjetek vissza a vele való édes közösségbe, az élet és világosság országába, hogy újra megtapasztalhassátok, hogy micsoda öröm és áldás lélekben járni, és a lélek szerint élni. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez az egyik legcsodálatosabb igevers az Új Szövetségben. Ebből az igeversből láthatjuk, hogy Isten mit tett azért, hogy Krisztus által megbékéltessen bennünket önmagával. Ézsaiás 53.6. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 1 Korintus 5.21. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Néha napján elkezdek egy olyan cikket olvasni az újságban, amely egy szörnyűséges bűncselekményről szól. De képtelen vagyok azt végigolvasni, egyszerűen mindenem lázad ellene. Néha olyan beszámolókat kapok kézhez a szociális hivataltól, amely 1, 2 vagy 3 éves babák és gyermekek bántalmazásáról szólnak, és amikor elkezdem ezeket a jelentéseket olvasni, képtelen vagyok végigolvasni, mert fizikailag is rosszul leszek. Képtelen vagyok elfogadni, hogy egy ember ilyen szörnyűséges, velejéig gonosz dolgokat tegyen. Nem mintha én tökéletes lennék, nekem is megvannak a magam hibái, és én is 1-2 szörnyűséget már véghez vittem az életemben. De Jézus nem ismert bűnt. Tökéletesen tiszta, tökéletesen szent volt, és Isten mégis ő ráhelyezett minden szörnyűséges tettet, amit a bűnös emberek valaha is elkövettek. Képzeljük csak el, hogy micsoda megrázkódtatás lehetett ez Jézus számára. Nem meglepő tehát, amikor azt kiáltja, én Istenem, miért hagytál el engem? Ő minden egyes emberért meghalt a kereszten, de nem csak fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben is. Mert megtapasztalta, hogy milyen érzés teljes mértékben elválasztva lenni az atyától. Jézus azért kiáltott így a kereszten, hogy nekünk embereknek ne kelljen ezt kiáltanunk egy örökké valóságon át. Isten azért helyezte Krisztusra az emberek bűneit, hogy megbékíthesse a világot önmagával. Jézus tehát azzá vált, akik mi voltunk azért, hogy bennünket olyanná formálhasson, amilyen ő maga. Micsoda felfoghatatlan szeretet is ez! Jézus Krisztus hajlandó volt elhordozni az én összes bűnömet és összes szennyemet. Hajlandó volt meghalni mindezekért a kereszten. Mennyire szeret bennünket Isten, aki megengedte, hogy az ő egyszülött fia értünk bűnné legyen. Megengedte, hogy ő, aki nem ismert bűnt, bűnné legyen értünk, és meghaljon a kereszten helyettünk. Ennek fényében már érthetővé válik, hogy miért az a valaha is elkövethető legnagyobb bűn, ha valaki elutasítja Isten szeretetét, amelyet ő felajánl nekünk Jézus Krisztuson keresztül. Fel kell ismernünk, hogy ez az egyetlen bűn, amelyért az ember megítéltetik. Nem azért kell majd Isten ítélőszéke elé állnod, mert becsaptál másokat, vagy mert loptál, vagy hazudtál, vagy mert prostituáltként dolgoztál, vagy gyilkoltál, vagy házasságtörést követtél el, hanem azért, mert elutasítottad Isten szeretetét, amelyet Jézus Krisztuson keresztül neked is felajánl. Ez a lehető legnagyobb bűn, amit elkövethet. A János 3.17-től ezt olvashatjuk. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Erről szól majd az ítélet. Isten felajánlotta neked az általa szerzett üdvösséget, te azonban nem akartad azt elfogadni. Isten felajánlotta neked a szeretetét, te azonban elutasítottad azt. De ha te elutasítod ezeket, akkor nincs remény. Te magad semmit sem tudsz tenni azért, hogy bűneid megbocsátassanak, csak azt, hogy elfogadod az Isten által felkínált üdvösséget. Nincs más mód arra, hogy helyreálljon a kapcsolatod Istennel. Ezért gyűlöli a sátán a keresztet. Ezért gyűlölik a liberális gondolkodásúak is a keresztet, mert a kereszt azt hirdeti, hogy csak egyetlen egy út vezet Istenhez. Csak egyetlen egy módon állhat helyre a kapcsolatod Istennel, mégpedig a kereszt által, Jézus Krisztus halála által. De ha ezt te elutasítod, téged is a kárhozat vár. Zsidók 10:28. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanúvallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja? A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét. Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ha én lennék Isten, és mindent odaadtam volna, hogy megváltsam az emberiséget, felajánlva a saját fiamat, akit azonban az emberek elutasítanak, félredobnak és sárba tiporják az én kegyelmemet, akkor bizony én is úgy járnék el, ahogy Isten is eljár majd. Én is azt mondanám, hogy te sötétségben akarsz élni? Rendben. Megkapod. És én is egy örökkévalósággal kivetnélek téged a sötétségbe. Isten is ezt teszi majd azokkal, akik nem voltak hajlandóak elfogadni kegyelmét és szeretetét Jézus Krisztusban. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.